Tiszteletem, hölgyeim és uraim, Kis Robert Richard vagyok, a műsorvezető. Az elkövetkezendő egy órában megnézzük, hogy miként karácsonyoznak a világban. Egy hagyományos évben mondjuk, hiszen azért a koronavírus járvány bizony a karácsonyi ünneplésre is rányomta bélyegét. Van, ahol lazítanak, de nagyon sok helyen szigorítottak, limitálták azt, hogy hányan jöhetnek össze. Főleg a déli területeken, Olaszországban azért a 25-30 fős karácsonyi rendezvények, családi partik azért mindennaposak voltak. Most az biztos, hogy nagyon sok helyen Európában és a világban meg kell gondolni, hogy egyáltalán melyik rokont, hogyan, miként keressük fel, ha egyáltalán fel tudjuk keresni, hiszen az útra kelők esetében is nagy nehézségeket jelent az, hogy egyáltalán a határokon miként menjenek át, és vajon lehetséges-e karanténkötelezettség nélkül, vagy egyáltalán bármilyen módon eljutni oda, ahová általában karácsonykor szoktak menni, hisz ilyenkor azért hazatérünk, és együtt van, egy alapesetben együtt van a család. Minden esetre remélem, hölgyeim és uraim, hogy az elkövetkezendő egy órában egy picit azért bejárhatjuk legalább virtuálisan a világot, ilyenkor karácsonykor, és bízom abban, hogy karácsony másnapján egészségben és boldogan tudnak szeretteik társaságában pihenni, vigadni, ünnepelni, és hát persze egy kicsit virtuálisan kirándulni velem a világszámban. Karácsonyi szokások a nagyvilágban. Ilyen címen nagyon sok helyen tartottam már előadást, és általában azokat a történeteket meséltem el, amelyeknek én is alanya voltam, mert hogy volt egy olyan időszak, amikor az ünnepek közötti pár napot azt külföldön töltöttem, aztán volt egy hosszabb időszak, amikor szilveszterezni szinte mindig elmentem valahova, mégpedig azért, mert a magyar szilvesztereim eléggé kudarcosak voltak, és az is előfordult bizony, hogy a karácsonyt szállodában töltöttem. Az utóbbi pár évben azért már Magyarországon sem tekintik nagyon furcsának azt, hogyha valaki elmegy akár egy wellness hotelbe, akár egy hegyi szállodába, és ott a szeretteivel együtt tölti az ünnepeket, hiszen az a lényeg, hogy együtt legyen a család, és hogyha nem a nagymamának kell feltétlenül mindent elkészíteni, hanem szakavatott mesterek csinálják a süteményeket, attól még lehet az finom és érdekes. Úgyhogy nálunk is egyre nagyobb divat, hogy elmennek hotelekbe, szállodákba is karácsonyozni. De persze a többség azért még mindig a szülőket keresi fel, hogyha élnek, illetőleg, hogyha szülők, akkor pedig oda jönnek a gyermekek, a rokonok, vagy hogyha valaki egyedülálló, akkor pedig legalább a barátok felkeresik azért a közeli, nagyon közeli jó barátok legalább egy kis időre, szenteste környékén az embert. Persze a világban ez a 24-25-26-dik a hármas nem feltétlenül így van, van, ahol máshogy ünnepelnek. Olyan helyen is jártam már, ahol még 24-én, 25-én is nyitva voltak a plázák, és lehetett bevásárolni, hiszen nem keresztény területről volt szó, pedig azért akkor is láttunk műfenyőfát, és hát olyan helyek is vannak, ahol meg mondjuk csak január 1-e, vagy éppen január 6-a az igazi ünnep. Érdekes például, hogy Ausztráliában is a keresztény hagyománnyal rendelkező lakosság megünnepli a karácsonyt, és általában műfenyőt állítanak. Van este szentmise és ajándékozás is. Az ünnepi ebédet, a vacsorát a szabadban töltik általában. Sokszor kimennek a tengerpartra, nagy családos pikniket szerveznek, és nagy divat az, hogy egy kis faasztalokra, vagy éppenséggel a homokba a tengerparton, hogyha tengerparti a terület, de hát a legtöbb az, ott pihengessenek, és ott elfogyasszanak mindenféle izgalmas dolgot, például karácsonyi pudingot, vagy esetleg sonkát. Ami még érdekes, hogy az ajándékhozó Ausztráliában a Mikulás és kengurun érkezik, 8 kenguru ugrándozik, és hát izgalmas lehet így mondjuk húzni egy szánkót, de azért az a lényeg, hogy megjöjjön az ajándék. Míg a hálaadás talán a legnagyobb ünnep az Egyesült Államokban, a karácsony esetében a bevásárlás rendkívül fontos, és hát a hagyományokról pedig annyit, hogy gondoljuk bele, hogy azért a bevándorlók hozták magukkal általában a saját szokásukat, tehát tényleg annyira vegyes a lakossága az Egyesült Államoknak, hogy igazából egységes hagyomány talán csak a hálaadással kapcsolatban mondható, és a karácsony igazából a vásárlásról szól, az áruházak kínálatáról, arról, hogy olyan gyönyörűek csili-vilik, mondjuk a Fifth Avenue, az 5. sugárút kirakatai, hogy órák hosszat el lehet sétálgatni egészen a Central Parkig, és bámulni a hang- és fényjátékot mondjuk az egyik nagy áruház falán. Én konkrétan ezt nézegettem, mikor egyszer itt voltam ilyenkor. És a klasszikus és kötelező látnivaló az a Rockefeller Centernél a karácsonyfa, gyönyörűen feldíszített hatalmas fenyőállít, és ott van a jégpálya, persze lehet korcsi nézni, hogyha időbe benevezünk egy ilyenre. Rengetegen vannak New Yorkban ilyenkor, szinte oldalazva lehet csak közlekedni, és szilveszterkor aztán jön a csúcspont, amikor a Times Square-en van a világ leghíresebb szilveszteri bulia, de hát ide már alig lehet beférni ilyenkor. Finnországban, már meséltem önöknek többször is, hogy nagyon érdekes, hogy december 6-án a függetlenséget ünneplik, és igazából Helsinkiben egy darab Mikulást szinte nem is láttam, amikor itt voltam ilyenkor. A Mikulásfalva meg megint más dolog, hát ez egy PR fogás, ugye klasszikusan elterjesztették, hogy ha már északon lakik a Mikulás, akkor biztos, hogy Fülhegyen, Rovaniemiben lakik, és a felülről rénszarvast formázó kis település egyik szegletében megcsinálták Mikulásfalvát, ahol rendel a Mikulás, még ilyenkor karácsonykor is. Sőt, járnak különjárat repülőgépek, még úgy, hogy 24-én is megy egy már akkor visszafelé, de olyanok is vannak, akik itt konkrétan Rovaniemiben töltik az ünnepeket, és a Mikuláshoz mennek el ajándékért. Úgyhogy a Mikulás kultuszt azért ilyen szempontból jól meglovagolták a finnek. Megint más kérdés, hogy állítólag a csőd szélén áll az a vállalat, amelyik működteti a Mikulás falvát. Hát minden esetre jó magam voltam bent a Mikulásnál, és hát már elmeséltem talán egy korábbi műsorban, hogy itt énekelni és táncolni kell általában. Szerencsére esetemben ettől eltekintettünk, és egy kiadós beszélgetést követően meggyőződhettem arról, hogy tényleg nagyon kedves ember a Mikulás. Gyönyörű háza van, ilyen kis végtelenséget idéző óraszerkezettel, meg ahhoz hasonló csodákkal, no meg rengeteg fotóval, különböző hírességekkel, hát Nixon elnöktől egészen, nem tudom, Barack Obamáig mindenki volt szinte itt. Jó, Obamára pont nem emlékszem, de mivel az amerikai elnökök nagyon sokat jártak ide, szerintem talán ő se hagyta ki. Viszont Madonnától kezdve az összes sztár mind-mind megfordult, és mindenkinek van közös fotója a Mikulással, és ami fura, hogy a Mikulás mindegyiken teljesen ugyanúgy néz ki. Úgyhogy lehet, hogy mégis igaz a legenda. Minden esetre Mikulásfalva egyik furcsasága, hogy az étteremben lehet kapni rénszarvas húst, úgyhogy szegény Rudolfot mindjárt fel is tálalják, ez egy kicsit illúzió romboló, viszont cserébe megcsinálták azt, hogy az északi sarkkört megvilágították, és hát ugye ez egy elképzelt vonal, tudjuk jól, bár Erik Kästner május 35 című könyvében a valóságban is létezik mondjuk egyenlítő, de ténylegében ugye ez az emberek által kitalált kis vonal, és ezzel együtt megcsinálták úgy, hogy gyönyörű kis lámpák jelzik azt, hogy merre is kell sétálni, ha valaki a sarkkörön akar barangolni. Hideg van ilyenkor, úgyhogy a turisták átöltözhetnek. Külön van egy olyan komplexum, ahol normális bakancsot, meg normális termoruhát lehet felvenni, hogy bírjuk a mínusz 25, mínusz 30 fokot is, hogyha kell, mert hát amiket nálunk itt Közép-Európában megveszünk, és azt gondoljuk, hogy jaj, de meleg ez a cipő, az a vicc kategória ezen a területen már. És hát tudjuk, hogy azért a mínusz 25 fok kemény dolog, ilyenkor már az oroszok is becsukják az ablakot a fürdőszobában. Finnországban a finnek mindig szaunáznak, Mikulás érkezése előtt is, és az az érdekes egyébként, hogy hát a szaunában vannak ilyen elhajlások is. Én is voltam olyan finn szauna partin, ahol vodkát locsoltak a lávakőre, és akkor ilyen égett melasz szag volt, ugye ráégett az egész, és hát igazából mindenki jól érezte magát, aki bírta. Karácsonykor a finnek lazacot esznek, de hát egyébként is rengeteg halat esznek. Van sült rénszarvas, és desszertként tejszínes szilvakrémet is fogyasztanak nagyon sokan. Franciaországban a szarvasgomba, a gesztenyés liba, a hal, meg a liba máj is nagyon-nagyon fontos, hogy ott legyen a karácsonyi asztalon a legtöbb családban, de érdekes az, hogy itt azért a déli területeken itt is egy kicsit eltérőek a szokások, itt sokan mindenféle halételt fogyasztanak karácsonykor. Spanyolországban ünnepi felvonulás is van, és megünneplik a három királyok érkezését, és van karácsonyi lottó is, ami szintén érdekes. Hát Olaszországban pedig szentestekkor csak kis ajándékot, maximum apró dolgot kapnak a kisdedek, mert hogy általában a jó boszorkány Befana hozza majd az ajándékot később, tehát általában január időszakában, január 6-án. Ami például nagyon-nagyon érdekes még, hogy ugye az ortodox területeken máshogy ünneplik Krisztus születését, és ott nem bölcsőt, tesznek például a betlehemi területeken, akkor van egy olyan szokás, hogy valamilyen tűznek égni kell a házakban, vagy gyertyának, vagy esetleg a kandallóban a tűznek, hogy ne jöjjenek el a fekete ördögöcskék, itt is vannak ilyen legendák, hiedelmek, úgyhogy nagyon érdekes, hogy a régi szokások, meg az új dolgok hogyan keveredtek szerte a világban. Bulgáriában készítenek szuravacskákat, ez somágakból összeállított olyasmi, mint nálunk, amit a fenyőágakból szoktunk csinálni. Van még vatta, meg mindenféle kis cukorka, néha erős paprika, és hát ez díszíti az asztalt, aztán december 28-án az ártatlan gyermekek napján pedig a kicsik ezzel elverhetik a felnőtteket, persze szigorúan csak óvatosan. Karácsonykor az ember egy kicsit már megpróbál pihenni, és azért bármerre is utaztam, azért mindig arról szólt szenteste, meg 25-e, hogy ha nem is vagyunk otthon, akkor is egy kicsit azért lenyugodjon az ember, és önmagával, a családjával foglalkozzon, vagy éppen a hitével, Istennel, és kevésbé a munkával, vagy az apró cseprő gondokkal, de hát az is biztos, hogy azért ilyenkor is van egy kis feszültség, hát nyilván mindegyik nagymama a legfinomabb beiglit akarja megcsinálni, meg mindegyik rokon valami szép ajándékkal akar kedveskedni szerettének, és hát szerte a világban, akárhova is megyünk, mindenhol vannak olyan izgulni való kis dolgok, hogy hát mindenki megérkezik-e pontosan, vagy ki mit kap. A gyerekek közül azért már a legtöbb helyen 24-én kapnak, 25-én ajándékot. Mondjuk az igazán nagy ajándékot például a Gyermarosz hozza Oroszországban, és január 1-én, aztán pedig 6-án is van még egy kis ajándék a klasszikus ünnepi időszakban, de hát már azért nyilván 24, 25, 26 is olyan szempontból fontos esemény még az ottaniaknak is, hogy noha ugye január 1 meg január 6 a fontos dátum, de azért átvettek az európai kultúrkörből annyit, hogy ilyenkor is mondjuk valami apróságot néha vesznek a gyereknek. Úgyhogy itt a különböző szokások keveredése azt eredményezte, hogy a gyerekek nagyon jól jártak, mert majdnem mindig kapnak valamilyen ajándékot. Az is érdekes, hogy milyen speciális, egyedi szokások vannak a különböző országokban. Hát meséltem már Finnországról, Ausztráliáról, az Egyesült Államokról, most menjünk el egy kicsit Dániába. Nos, a dánok a mennyezetre akasztanak adventi koszorút. És hát az is fura, hogy például Koppenhágában azért általában rossz az idő, meg hát nagyon hamar sötét lesz, és későn kell fel a nap. Ugye egy kicsit azért itt az északi országokban az ember represziós, hogyha nem bírja nagyon a sötétet. Hát minden esetre a dánok meg a norvégok azért annyira nem küzdenek ezzel a problémával, de mondjuk a finneknél azért jó sokan úgy gondolják, hogy ilyenkor azért jobb, hogyha az ember egy kicsit vidámabban tekint a következő esztendő elé, úgyhogy fogy azért rendesen az alkohol is, pedig hozzáteszem, Finnországban nem könnyű hozzájutni egyébként, mert csak bizonyos boltok árusíthatnak, nem mindenhol lehet kapni. A dánok természetesen a karácsonyfát saját készítésű díszekkel ékesítik, hogyha igazán hagyománytisztelőek, és nagyon sok helyen lehet látni dán zászlókból álló füzért, meg mindenféle ilyen kis szívecskéket. Általában este kezdődik a desszertes vacsora. Az azért fontos, mert előtte egy kora délután esznek egy keveset, az a kis elővacsora, és aztán olyan 7-6-7 felé pedig egy olyan vacsora van, amikor a tejber is be mandulaszemet rejtenek, és hát régen az volt a szokás, hogy aki megtalálja ezt a mandulaszemet, valamelyik tejber is benne, az kap ajándékot. Hát még szerencse malacot is hosszogattak régen, hát most már azért ritkán van minden háztartásban egy-egy malac, úgyhogy legfeljebb csak egy ilyen kis csoki malacot kap, vagy valami hasonló dolgot. Az íreknél lényegében december 13-án már elkezdenek ünnepelgetni, hiszen kezdődik a kis karácsony, és hát hosszú ideig felkészülnek a karácsonyi ünneplésre, és hát természetesen ennek nagyon örülnek a különböző intézmények is, ahova azért bebetérnek az urak, amikor vásárolgatják az ajándékot. Hát a gyerekek meg annak örülnek, hogy mindig valami kis apróságot szokás ilyenkor adni nekik. Szentestén, mielőtt misére indulnának az emberek, általában kitesznek vagy a ház elé, vagy a szoba elé sört és viszkit, meg rétest, meg egy csokor sárgarépát. Télapónak adnak viszkit, meg valami kis ennivalót, és a rénszarvasoknak pedig sárga répát. 24-én kapják elvileg az ajándékot a gyerekek, de csak 25-én bonthatják ki, már hogyha ezt kibírják feltéve. És régen az is szokás volt, hogy 26-án nagyon sok helyen elmentek lóversenyezni az emberek, úgyhogy ez is egy érdekes dolog. Lengyelország főleg katolikus hagyományú ország, úgyhogy nagyon sokféle fajta szokás van, ami a karácsonnyal kapcsolatos. Rengeteg helyen készítenek betlehemeket, gyönyörű fa betlehemeket lehet látni, és a krakói piac téren is mindig meg lehet ezeket csodálni. Néha nagyon komoly szerkezeteket is összeállítanak, és hát tényleg elképesztően érdekesek azok a karácsonyi ajándékok, amiket a lengyelek készíteni tudnak. Én voltam Csesztahovában, és ott egész hosszasan a vásárban vallási jelképek sokaságát lehetett megvenni, és egyik másik egész gicses volt, de voltak ízléses szép dolgok is, úgyhogy tényleg óriási volt a kínálat. Gombás leveseket nagyon sokszor esznek, főleg Észak-Lengyelországban mindenféle borsós ételeket, savanyú káposzta, és hát valamikor kombinálják, és akkor jön a borsós káposzta, ez is ilyen lengyel specialitás, és van még egy nagyon érdekes kásaféle, amiben van egy kis búza, egy kis mák, szárított gyümölcsök, magvak, méz, néha még tejszínt is tesznek bele, úgyhogy elég fura kis étel, de a lengyelek közül sokan szeretik. A vacsora után szoktak ajándékozni természetesen, a lengyelek is adnak mindenféle izgalmas dolgot egymásnak, és hát a kötelező éneklés a legtöbb házban nem marad el, ez rendkívül fontos. Régen nagyon sokan betlehemeztek, jöttek a gyerekek, karácsonyi dolgokat énekeltek, pásztorjátékot játszottak, és hát persze befalták a süteményeket, amiket ezért kaptak. Érdekes az, hogy a kisebb településeken most megint egyre több helyen csinálják ezt, úgyhogy azért megmaradnak viszonylag a szokások. Ukrajnában a Mikulás hozza az ajándékot, és itt is rénszarvas, meg szán az, ami a kötelező kellék, és hát ugye, míg az oroszoknál gyermaróz, az ukrán területeken inkább a Mikulás az, aki ebben fontos. Hát a gyermaróz is egyfajta Mikulásféle, tehát ugye a fagyapó, meg hát a Vejnászman, meg a karácsonyapó, tudjuk, az is hoz ajándékot, nálunk meg, ha Jézuska hozza az ajándékot. A belgáknál nagyon fontos a karácsonyi reggeli, édes kenyeret esznek reggelire, és míg mi a beigli után epekedünk, addig a belgák ezt az édes kenyeret fogyasztják. Az ünnepi menü esetében pedig a töltött pulyka az, ami nagyon fontos, és rengeteg helyen tengergyümölcseit is fogyasztanak Belgiumban, úgyhogy ez is ilyen klasszikus karácsonyi ételnek számít már. Míg a Mikulás december 6-án hozza az ajándékot, itt a karácsonyi fa alá igazából, hogy az okniba kerülnek édességek meg finomságok, és hát igazából, hogy most ki is hozza az ajándékot, van, aki szerint a Jézuska, van, aki pedig nem is bonyolít a dolgon, és azt mondja, hogy apuka meg anyuka. Mexikóban gyönyörű karácsonykor a főváros, hiszen egyrészt nagyon szépen megvilágítják, már kora este felgyúlnak a fények, és tényleg egy hatalmas városról van szó. Egyesek szerint majdnem 30 milliót elér az agglomerációval együtt a lakosok számát. Igazából olyan nagy agglomeráció itt azért nincsen, mert egy hatalmas kráterbe épült be tulajdonképpen Mexikó, úgyhogy igazából a hivatalos adatok szerint azt hiszem, hogy 21 millió most a lakosok száma. Egy kétségtelen, hogy hihetetlenül sokan laknak itt, és hát mindenki, aki teheti, ilyenkor karácsonykor kivonul az utcára, szentestén, és csengetjük egy gyertyákat, erősítenek ilyen rudakra, és meseszép felvonulásokat lehet ilyenkor itt látni, és elmennek szépen az adott templom felé, és persze be is mennek a templomba, ha beférnek. Norvég szokás, hogy zabkását hagynak a pajtában, hogy a rossz elemeket távol tartsák a háztól. És hát Afrikában is a keresztény családok persze ünnepelnek, Kenyában például feldíszítik a templomokat szalagokkal, virágokkal, léggömbökkel, zöld növényekkel, de hát itt is az ünnepi vacsorát azt persze nem a házban, hanem valahol a kertben csinálják, és akkor tüzön sütögetnek mindenféle izgalmas dolgokat. Még egy picit visszatérve egy pillanatra Ukrajnába, ugye mondtam, hogy itt ilyen Mikulás, a másik oldalon meg a gyermaróz, hát Dél-Afrikában Fekete Péter érkezik, és hozza az ajándékokat, és itt a karácsonyi ebéd rendkívül fontos, és a dobozolás is már nem olyan örkényesen, hanem a karácsonyi doboz a fontos, és mindenféle ehető dolgokat tesznek bele általában ezekbe a dobozokba, és nagyon fontos, hogy szépen nézzenek ki, úgyhogy az afrikaiak Dél-Afrikában, hogyha a keresztény kultúrkör hagyományait tartják, akkor általában erre mindenképpen figyelnek. Hát a gyerekeknek nagyon jó, mert hogy a szentestétől számított 12 napon át a gyerekek mindig kapnak valamilyen ajándékot, úgyhogy már nagyon várják ezt a napot és az elkövetkezendő időszakot. Általában a lettek káposztás ételeket, kolbászos ételeket, viszonylag nehezebb ennivalókat fogyasztanak, de a rétes szintén ott kell, hogy legyen az asztalom. Svájcban mesevillamos jár, és körbeviszi a gyerekeket a városon, és hát a svájci vásárok is nagyon-nagyon híresek, a karácsonyi vásárok, de szenteste különösen szép a város egyébként, mert hogy nagyon sokan mennek templomba, és akkor egy kicsi élet is van, mert hát azért Zürich például nem mindig az a jaj, de nagyon zsúfolt helyérzetét kelti. Portugáliában az ajándékokat cipőkbe rakják ilyenkor is, és általában a tűzhely mellé teszik ezeket a kis lábbeliket, amit pedig nagyon sokan fogyasztanak, nos, az a tőkehal, a sózott és a szárított tőkehal, de burgonyát esznek hozzá a legtöbben, ez is elég fura. München környékén lakott nekem az egyik kedves rokonom, és hát iszonyatosan feldíszítik a házat karácsonykor, tényleg hihetetlenül csili-vili, ennél jobban talán csak Amerika egyes településein versenyeznek azon, hogy karácsonykor kinek a háza a legdíszesebb, és hol van a legtöbb égő. Minden esetre a műgyertyákat most már hát az a divat, amikor úgy tűnik, mintha gyertya lenne, de igazából csak bedugjuk a konnektorba, tehát ilyeneket szerelnek fel nagyon sok helyen, és hát tényleg csili-vili kis házacskákat látunk egyes német településeken. Érdekes, hogy a gyerekek szokás szerint ajándéklistát csinálnak, úgyhogy megkönnyítik a szülők dolgát ebből a szempontból. Ez pedig az ablakpárkányra helyezik jó időben, és aztán pontosan tudja az ajándékozó, hogy miről is kell gondoskodni. Betlehembe karácsonykor régen nagyon-nagyon sokan érkeztek, és azért, hogy részt vegyenek az itteni éjféli misén, azért, hogy eltöltsenek itt egy kellemes hetet, bizony azt gondolom, hogy elég komoly számú turista vette a fáradtságot, és eljött az autonóm palesztin területre. Pedig azt gondolom, hogy azért az biztos, hogy egy itteni utazáshoz kell egy kis felkészülés lélekben, mert hogy különösen alapos errefelé az ellenőrzés, és amikor Jeruzsálemből elindulunk és megérkezünk Betlehem irányába, majd elmegyünk lényegében egy hatalmas, körülbelül olyan 12-15 méteres betonfalig, majd azt követően bemegyünk Betlehembe, hát az biztos, hogy egy kicsit furcsa érzések vesznek rajtunk erőt, tekintettel arra, hogy tudj képzeljék el ezt, hogy először is a GPS, hogyha van, akkor az egyébként úgy visz minket, hogy megkerüli ezt a területet, és szinte nem is visz ide. Tehát az izraeli GPS a palesztin területek esetében nem működik, tehát úgy működik, hogy mind megkerülteti velünk, de hát valójában nem kell megkerülni sokszor, de lényegében így működik. És hát a Betlehem is egy ilyen palesztin igazgatású terület, és amikor ide érkezünk, hát tényleg így átérezzük a feszültséget mindjárt az elején. Körülbelül egy olyan 22-23 kilométert kell megtennünk keleti irányba, és aztán lényegében nem egyenesen kell tovább menni, hanem balkész felé, észre se vesszük, csak ki kombinálhatjuk, hogy ott van a határ, és be kell menni az ilyen beton véd dolgok közé lényegében. Van ott még egy szöges drótkerítés, és hát először az izraeli rendőr igazoltat minket, utána pedig következik a palesztin önkormányzati rendőr, vagy bármilyen biztonsági szervnek az ellenőrzése. Egy egyszerű útlevéllel, magyar útlevéllel simán át tudunk menni, úgyhogy ebből a szempontból nincsen gond, de hát lehangoló az egész, hogy hát milyen hihetetlen betonakadályokat kell ide felrakni, és hát ennyire komolyak ez az itteni ellenőrzések. Ami érdekes, hogy gumilukasztó vasak, szöges drótok, minden van itt, és akkor végre beérkezünk arra a területre, ami már a betlehemi közigazgatási terület. Most első alkalommal, amikor itt voltam, akkor rögtön megrohantak mindeket a taxisok, és hát bérelt autóval közlekedtünk, de attól még felajánlották a szolgáltatásukat az idegenvezetéstől egészen a szőnyegvásárlásig, úgyhogy elég nehéz volt megszabadulni és megcsodálni Jézus születési templomát. Amikor legközelebb érkeztem, akkor már tudtam, hogy hát nem fogok bemenni jobbra, és nézem meg a taxisokat, vagy kérdezgetem őket, hanem tovább megyek egyenesen, és hát valóban nem túl bonyolult módon el lehet jutni magunktól is a születés templomáig, vagy bármilyen más nevezetes helyig. Egyébként az is érdekes, hogy hát ilyen szétdult utcákat látunk az elején, törmelékeket, pedig ahhoz képest, hogy mondjuk 12 évvel ezelőtt voltam először, és aztán utána még egyszer, meg még egyszer, úgy tűnt, hogy semmit nem állítottak szinte helyre. Végül is elénk ugrott egy kisgyerek a születéstemplomán előtt, és hát mutogatta, hogy van még üres parkoló, hallgattunk rá, és hát jött is az önjelölt idegenvezető, aki mutogatta, hogy hát neki van plecsni arra, hogy ő bizony a születéstemplomába vezethet, és hát előre megalkuttunk, mert tudtam, hogy azért ez mindenképpen kell, meg adtam egy kis baksist a gyereknek is, hogy vigyázzon az autóra, nehogy valami baj történjen. Főleg az volt érdekes, hogy korábban, mivel hogy a kocsiknak itt zöld-fehér palesztin rendszámuk volt, amilyeneknek meg sárga, emiatt hát volt olyan, hogy amikor visszafelé jöttünk, majdnem leszorítottak az útról. Aztán, amikor később még egyszer visszalátogattunk, akkor már rengeteg sárga rendszámú autót láttunk itt, mert hogy az izraeli területeken vásároltak a palesztinok is autókat, úgyhogy akkor már nem volt ilyen probléma. Érdekes egyébként, hogy itt a palesztin zászlók lobognak jó néhány autón, és nagyon sok izraeli autón pedig a kék-fehér zászló lobog. Míg Tel Aviv és Jeruzsálem között hibátlan autópályán közlekedtünk, addig itt Betlehemben már nem ez volt a helyzet, de azért eljutottunk végül is a legfontosabb nevezetességig, ahol az idegenvezető rögtön mondta nekünk, hogy hát majd vigyázzunk a fejre, mert hogy egy nagyon-nagyon kis, minimális, lukszerű bejáraton kell bemennünk a templomba. A születés templománál az az érdekes, hogy lényegében az egyik részét az örményegyház, egy részét a görögkeleti egyház, egy részét pedig a katolikus egyház birtokolja és tartja rendben, és hát ez a széttagoltság azért meg is látszik itt ezeken a területeken, és amikor pedig az éjféli misét közvetítik, azt általában Betlehem másik templomából, a katolikus templomából szokták közvetíteni. De a születés temploma a legfontosabb, mint nevezetesség, és hát itt Jézus születési helyét nézi meg persze mindenki, és azt is megmutatják, hogy hova fektették Jézust, és aztán külön egy kis résznél, hogy a három király hova rakta az ajándékokat. A születés bazilikája, a születés temploma lényegében egy barlangra épült, de korábban is volt már itt szentély, mert a római korban Hadrianus császár különböző római istenek szobrait tette ide, Jupiter temploma volt, utána pedig Vénusz szobrát is elhelyezte, úgyhogy Jupiter és Vénusz szentélye lett. Aztán nagy Konstantinus ezeket eltávolította, és 326-ban itt felépítették a születés bazilikáját. Aztán, mint említettem, a későbbiek folyamán az egyházszakadások után a örmény ortodoxok, illetőleg a görögkeletiek és a római katolikus egyház fennhatósága alá került közösen a születés bazilikája, amely lényegében olyan, mint egy erőd, és hát amikor bejutunk, akkor legtöbb helyen óvatosan le kell hajtani néha a fejünket. A legfontosabb látnivaló persze ez a barlang, ahol Jézus született, és hát ugye, mint említette, meg lehet nézni azt is, hogy hova fektették. Ha a Bibliát tüzetesen olvassuk, és megnézzük, akkor látjuk azt, hogy József Máriával együtt az istállóban húzódott meg, mert hogy a ház lakói laktak ugye a klasszikus lakóépület részekben, és hát ez az istálló viszont lényegében egy barlang volt, mert hogy a régi hagyomány szerint a házakat különböző barlangok elé építették, vagyis hát a barlangot beleépítették a házba, pontosan azért, hogy ezzel is megnöveljék a területet, meg ne kelljen annyit építkezni, úgyhogy így került a barlang istállóba végül is József és Mária, és hát itt született a kis Jézus. A születés bazilikájánál megtaláljuk még Szent József kápolnáját, amit annak emlékére emeltek, hogy az angyal itt figyelmeztette Józsefet: kelj föl, fogd a gyermeket és anyját, menekülj Egyiptomba, és maradj ott, amíg nem szólok. Szent Jeromos cellájáról pedig annyit érdemes tudni, hogy a hagyomány szerint ebben a cellában készültek a Szentírás kommentárjai és a Vulgáta, ugye a klasszikus fordítás. Nagyjából 200-300 méterre található a születés bazilikájától a tejbarlang, a kis Jézus tejbarlangja. Lényegében itt ilyen fehér tufás területet képzeljenek el, és ott pedig a görögkeleti ábrázolásokhoz hasonló ilyen aranyozott Jézus ábrázolások vannak. A legenda szerint itt pihent meg Mária a gyermekkel, és a lecsöppenő tej fehérítette meg a sziklát, és ezért lett fehér színű az itteni barlang, és hát ezt a tejbarlangot is most lényegében a turisták is látogathatják, és hát persze, akik eljönnek az éjféli mise kapcsán, vagy általában december 24-25 kapcsán ide mind megnézik. De mint említettem, az éjféli misét a Szent Katalin templomból szokták közvetíteni, mert hogy az egészében római katolikus, magát a születés bazilikáját pedig az ide látogató vendégek tekintik meg nem csak ilyen alkalmakkor, hanem az egész évben meglehetősen gyakran. Betlehemben azért sokat panaszkodtak az árusok, hogy hát régen jobb volt, meg még több turista látogatott el ide. Sajnos a világ most olyan, hogy félnek az emberek, és hát kétszer is meggondolják, hogy ide jöjjenek. Minden esetre itt jártamkor azért még az idegenvezető elvitt egy helyi árushoz, és meg kell mondanom, hogy egyébként nagyon korrekt vezető volt, nem kért többet, mint amennyit érdemelt, és amikor elmondtam, hogy én mit szeretnék vásárolni, milyen csillagot, vagy milyen dolgot, vagy milyen emléktárgyat, hát akkor azonnal rohant, hogy akkor olyat szerezzen emlékbe, vagy szuvenírként, és hát az is biztos, hogy bemutatta, hogy hol és milyen arab kereskedőnél lehet a legizgalmasabb dolgokat megtalálni. És ez megint csak egy furcsa dolog lényegében, hogy itt is tapasztaltam, amiként egész Izraelben, hogy ugyanúgy az arab kereskedők keresztény meg zsidó emlékeket árusítanak, mint ahogy a zsidó kereskedők is adott esetben arab dolgokat, tehát ilyen szempontból egyáltalán nem érződik az az ellentét, amit az ember gondolna. Izraelben egy kicsit körülményes volt autót bérelni, általában szervezett úton jönnek ide nagyon sokan, de én mindig szeretem azt, amikor ha tehetem, akkor saját magam felfedezem a kis izgalmas tempomban az adott területet, és hát errefelé ezért nagyon sokat jártam, úgyhogy tudtam, hogy autót bérelni kicsit körülményes ugyan, de nem annyira lehetetlen. És hát itt is így volt, mert a szállodaportás megígérte, hogy majd mindent elintéz, aztán persze nem csinált semmit, végül találtunk egy remek járművet valami kis kölcsönzőből, és az első adandó alkalommal mindjárt el is szállították a kocsit a szálloda elől. És hát kiderült, hogy biztonsági okokból elvitték az autót, meg hát amúgy is ki volt írva a héberül, hogy nem szabad ott megállni, de jelzőtábla nem mutatta. Hát minden esetre így is úgy is fizetni kellett, meg hát persze eltaxizni a járműtelepre. A taxiban aztán azt is tapasztaltam, hogy igaz a mondás, Izraelben minden tizedik ember beszél magyarul. A sofőröm 72 éves volt akkor legalábbis, amikor ez történt, és rögtön a magyar étterembe invitált minket. Egyébként a pesti 7. kerületből disszidált, és nagyon hosszú ideig dolgozott. Hát állítólag még mindig dolgozik ott kint. Egyébként is akár kivel beszélgettem Izraelben, attól függetlenül, hogy milyen területen, amikor mondtam, hogy magyar vagyok, akkor minden további nélkül kedvesen segítettek, nagyon kellemes volt az itteni tartózkodás, és hát az biztos, hogyha az ember akár Betlehemet megnézi, akár Názáretet, akár a híres bibliai helyeket, akkor csodálatos élmény mindez, és hát vannak persze érdekes és furcsa dolgok is, és vannak olyanok is, amelyek teljesen magasztosak. Az Olajfák hegyétől kezdve egészen Názáreten át a Getsemani kertig mindenhol voltam, mindent bejártam, több nagy túrát is tettem. Volt egy-két olyan dolog, ami nagyon meglepődtem. Egyébként főleg a fájdalom útja, a Via Dolorosa, hogy ilyen bazárokkal van tele, az például nagyon fura volt akkor, hogy a kereszt felállításának helyét úgy csinálták meg, hogy egy nagy templom van itt lényegében, és hát ez egy kicsit fura volt, azért másra számítottam, mint amit itt láttam. Úgyhogy ez érdekes, de például a betlehemi születés bazilikája az nekem nagyon tetszett, és tényleg ott azért mindent így át lehetett érezni. Persze, hogyha egy kicsit már pihenni vágyunk, akkor jó időben a Holtengerben is tudunk fürdeni, már amennyiben tudunk, mert hogy itt lebegve azért nehézségbe ütközik a víz alá nyomni a lábunkat, és felvenni az emberi természetes testhelyzetet. Hát az időjárásról annyit, hogy nyáron irgalmatlanul meleg van, ilyenkor azért annyira hideg általában nincsen, bár hozzáteszem, tehát volt azért már olyan december itt, hogy lényegében mindenki kabátba alaposan beöltözve járkált, úgyhogy azért ez nem feltétlenül az a tipikus trópusi paradicsom. Minden esetre a Holtenger sem akkor, sem máskor, sem jó időben, sem rossz időben az erős sókoncentráció miatt egyetlen élőlénynek sem otthona, legalábbis a tudomány jelenlegi állása szerint. Ugyanakkor az emberi bőrön lévő kórokozók jelentős része elpusztul, hogyha megfürdünk, bármilyen időben is tesszük ezt, úgyhogy a lubickolás kiváló gyógymód például az övsömörtől szenvedőknek. De térjünk vissza egy kicsit a Szentvárosra, Jeruzsálemre, mert hogy a keresztény negyedben nagyon sokat lehet barangolni. Giros sütődék és pólóárusok között vezet az út, a fájdalom útja, ezt egy kicsit azért másképp képzeltem el. és a hagyomány szerint a bazilikában van az a barlang, ahová Jézus testét fektették, márványból emeltek fölé egy kápolnát, a nagy templomon belül, az oltár pedig abból a kőből készült, amely egykor Jézus sírkamráját elzárta. A bazilikából kilépve nagyon hosszú ideig kerestük a Golgota hegyet, ahol Jézust keresztre feszítették. A filmekből emlékeztem, hogy itt csak kopársziklák vannak. Valójában, mint kiderült, a Golgotát lényegében beépítették, és a templom egyik belső lépcsőjét kellett végül megtalálnunk, amelyen felmászva elérkezhettünk a kereszténység egyik legszentebb helyére. Három oltár van itt, az első azon a helyen, ahol Mária volt, amikor fiát keresztre feszítették, a másik Jézus halálának helyszínén, ahol a keresztfa állt, a harmadik pedig ott, ahol Jézust levették a keresztről. A Golgota héber szó jelentése koponya, a latin megfelelője a kálvária, ez is koponyát jelent a zsidó hagyomány szerint, ugyanis itt temették el az emberiség ősatyának, Ádámnak a koponyáját, amelyet Noé magával vitt az özönvíz idején a bárkában. Errefelé úgy tartják, hogy Jézus halálakor a vére lecsorgott a keresztről egy sziklára, onnan becsorgott a földbe, egyenesen Ádám koponyájára. A mai napig meg lehet nézni azt a sziklát, ahol mindez megtörtént. Miután lejöttem a Golgotáról vezető lépcsőn, elhagytam a Szent Sír bazilikát, és kifelé azért láttam még a géppisztolyos fiatal katonákat. Hamarosan ismét egy arab bazárban találtam magam, majd később megnéztem az Al-Aqsa mecsetet, a mohamedán világ egyik legfontosabb mecsetét. Még Omar kalifa épített 637-ben ideiglenes imádkozó helyet itt, és azóta kultikus jelentősége van a területnek. Érdekes az, hogy a mecsetben volt a keresztesek központja a hadjáratok idején, és ekkor Salamon templomának nevezték át. Úgyhogy egyébként Salamon temploma, Al-Aqsa mecset, mindenkinek szent helye. A templom őrei voltak a templomos lovagok, akik hihetetlen kincseket halmoztak fel. Aztán az arabok visszafoglalták a templomot, és az megint mecset lett. Úgyhogy ez is nagyon érdekes, hogy Jeruzsálem lényegében nagyon több vallásnak is szent városa, szent helye. És akkor még nem meséltem az Örmény negyedről, és hát természetesen a Siratófalról, a zsinagógáról. Tehát az is kétségtelen, hogy egy jeruzsálemi séta egy igazi történelmi impulzus köteg. A jeruzsálemi óvárost a damaszkuszi kapun hagytam el, és itt hatalmas piac van, gyümölcsöket, virágokat, fűszereket árulnak mindenütt. A lejtős területen 4 méter magasságig megrakott kézikocsival viszik el a termékeket úgy, hogy használt autógumit kötnek a kocsihoz, és azzal fékeznek, nehogy lerobogjon a szerkezet a domb aljára. Visszatérve egy kicsit még a zsidó negyedre, ahol ilyenkor decemberben is gyakran találkozunk csinos sapkát viselő kisiskolásokkal a Siratófal környékén, mert hogy errefelé van egy nagy iskola, és hát rengetegen itt azon az úton mennek, ahová a turistákat is kísérgetik, vagy ahová a turisták is mehetnek. A híres építményt igazából nyugati falnak hívják, az elhelyezkedése miatt mi hívjuk ezt Siratófalnak. Hatalmas 10-15 tonna súlyú költömbökből épült, kötőanyag nélkül, jelentős része még Heródes korából való. A hit szerint Isten szelleme nem távozott el a faltól, a babilóniai fogságból visszatért zsidók szentélyének lerombolása után sem. Az ide látogatók kívánságaikat kis cetlire írják, majd a fal réseibe helyezik. A Siratófalat külön látogathatják a nők és külön a férfiak. Ha valakinek nincsen fejfedője, még akár itt is vehet, hiszen csak fedett fővel lehet meglátogatni a szent helyet. A Siratófalnál állandóan hallhatunk valamilyen énekszót. Van, hogy egy rabbi dalol, van, hogy iskolás lányok, miközben a géppisztolyos katonák békésen sétálgatnak a bejáratnál. Názáret. Amikor felfedeztem Izraelt, akkor egy ilyen nagyon komoly kört írtam le. Előtte is többször voltam már, megnéztem Jeruzsálemet, voltam a Holtengernél, Betlehemben, ugye a klasszikus látnivalókat mind-mind bejártam. Aztán egyszer eljöttem egy hónapra, és lényegében Tel Aviv, Jeruzsálem, Betlehem, akkor innen Haifa, aztán egészen a híres tóig elmentem, aztán a Golán fennsíkot megnéztem, utána a lényegében a Jordán folyónál lejöttem egészen a Holtengerig, átmentem a palesztin területekig, megnéztem Masadát és sok-sok bibliai látnivalót, aztán itt tényleg elmentem még Hebronba, Jerikó falait és a kis felvonót is megcsodáltam, és hát utána pedig elmentem egészen Eilatig, majd Berseváig vissza, itt volt egy nagyon kemény kalandom, még kórházba is kerültem, mert volt egy nagyon-nagyon durva merénylet, és pont az úton, ahol mentem előttem, zajlott, úgyhogy ezt már sokszor elmeséltem, most karácsonykor nem akarom, de az is biztos, hogy végül is innen visszajutottam Jeruzsálembe, aztán Tel Avivba, és akkor így mentem haza, tehát ez egy egyhónapos izgalmas túra volt, és hát ennek a túrának az alkalmával elmentem Názáretbe is. Izrael északi részén, Galileában van a város, és nagyjából olyan 80-100 ezer lakosa lehet, mégpedig azért, mert már lényegében környékbeli településnél, ilyen fiatal településnél is van nagyon sok ember, és komoly házakat építettek ide, ez a Názáret Ilit, és itt rengetegen beköltöztek. A történelmi Názáretben keresztények és muzulmánok laknak, és a Názáret Ilitben pedig főleg zsidók laknak. Nagyjából 50 ezeren vannak itt, és Názáretben pedig mondjuk olyan 60-70 ezer lakos lehet. Két külön település a város közigazgatásilag, de hát ott vannak egymás mellett lényegében. A klasszikus Názáret tehát nagyon régi város, és a keresztesek 1099-ben elfoglalták, de aztán Szaladin visszavette, hát rengeteget harcoltak érte, aztán II. Frigyes megint elfoglalta, aztán a muzulmánok megint visszavették, és lényegében az 1200-as években a teljes keresztény lakosságot kiirtották. Majd az oszmán birodalom része lett az 1500-as években, és 1922-től brit Palesztina kebelezi be. Aztán 1948-ban Izrael elfoglalta, és mellette egy új zsidó települést alakítottak ki. Názáret továbbra is nagyon fontos zarándokhely, és egy izgalmas, szép bazilikát találunk, az angyali kihirdetés bazilikáját itt Názáretben. Itt vált az ige testé, ez a felirat olvasható latinul, hic verbum caro factum est. Az angyali kihirdetés bazilikája 20. században épült, hiszen, mint említettem, a régi dolgokat mind-mind elpusztították a lakosokkal együtt, de a zarándokok ide jönnek, és a katolikus bazilikát látogatják. Jobb és bal oldalán szuvenírboltok sokasága, és lényegében, hogyha valaki eljön ide Názáretbe, akkor ez a legfontosabb célpontja. Itt megnézi a bazilikát, és körbenéz egy kicsit az árusoknál, hogy ugyan már milyen érdekes dolgot lehet beszerezni. Názáret különleges jelentősége, hogy lényegében az isteni akarat kinyilatkoztatásának helye, a názáreti Jézus gyermekkorának a helyszíne. Az evangélisták beszámolója szerint Jézus itt élt Máriával és Józseffel. Názáretben jelent meg Gábriel arkangyal Máriának, és jövendőlte meg a megváltó megszületését. Mivel a római birodalomban ekkor volt népszámlálás, Lukács evangéliuma szerint minden családfő születése helyére el kellett menni, úgyhogy József a terhes Máriával Betlehembe indult, ahol Jézus megszületett, aztán a család visszatért Názáretbe, és Jézus ott nőtt fel. Úgyhogy az evangéliumokban, a keresztény hagyományban ezért názáreti Jézus szerepel. Hölgyeim és uraim, az elmúlt egy órában érdekes történeteket hallhattak a karácsony kapcsán, hiszen meglehetősen sok helyen karácsonyoztam a világban, most otthon karácsonyozom én is, de hát a szeretteim társasága mindenért kárpótol. Jó egészséget, boldogságot, további kellemes karácsonyt kívánok minden kedves hallgatónak. Remélem, hogy az elkövetkezendő időszakban egy kicsit tudnak pihenni, és elfelejtik majd legalább időszakosan, ha tudják egyáltalán a koronavírus okozta nehézségeket. A műsorvezető Kis Róbert Richárd búcsúzik Önöktől, Garai Bendegúr segítőtársam nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszonthallásra!